Kolossé beliekhez írt levél 4. részéből fogunk olvasni, a 2-tól a 6. versig. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Eddig Isten igéje, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy úgy hívsz magadhoz minket, ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy kitárod felénk karjaidat, és ha készek vagyunk odaadni magunkat neked, akkor te átölelsz minket, és valóban hordozol. Köszönjük neked, hogy bármi teher nyomja is ma a vállunkat, azt bátran és igaz szívvel hozhatjuk hozzád, mert tudhatjuk, hogy neked gondod van ránk. De akkor is, ha nincs rajtunk teher, akkor is, ha könnyű a szívünk, akkor is kérünk téged, segíts nekünk ma odállni te eléd, megnyitni a szívünket, és befogadni azt az igét, amit te akarsz nekünk ma adni. Kérünk az ige szólójáért, Montiért, hogy tudja azt adni nekünk, amit te akarsz, hogy megértsen és meghajom a gyülekezet. Kérünk a gyermekeinkért is, és a gyermekeink tanítójaiért is, hogy az Isten lelke tudjon munkálkodni az ő szívükben is. És így kérünk nemzetünkért, hogy a mi népünk szíve is oda tudjon fordulni hozzád. Így imádkoztunk ma az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Mielőtt nézünk a részt a Kolossi 4. részben, szeretnék adni nektek egy feladatot. Az apostolok cselekedett a 2. rész a 42. versben a következőt olvasunk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Most az Isten tiszteleten lesz egy rész, amikor lesz tanítás, már volt imádság, lesz az Úr vacsora, de azon kívül nincs olyan rész a közösségre. És most szeretnék adni egy percet, hogy mindenki tud fordulni, bemutatkozni az emberek, aki mellette ül, ha nem ismersz őt, aki mögötted van, vagy előtted van. Kaptok egy percet. Használjatok ki a lehetőséget. Remélem, hogy ez hasznos volt, és... Tessék, láttam, hogy az emberek éltek a lehetőséggel. Jó, folytatjunk most az Isten igéjével. A Kolossi levél a 4. rész. Lehet látni, hogy most kihattunk egy részt a 3. rész végén. Azért csináltunk azt, mert jövő héten lesz az óvoda évnyitó Isten tisztelet, amikor az a reménységünk és imádságunk, hogy minél több óvodás és óvodás szülőr itt lesz, és fognak részt venni az Isten tiszteleten, és én azt láttam, hogy azt az igé szakaszt, ami ott van a Kolossi 3. rész végén, az inkább egy olyan igé szakaszt, ami érinti azok a szülők és gyerekek, akik itt lesznek jövő vasárnap, szóval akkor az lesz a textus jövő vasárnap, amikor az lesz. És most fogunk nézni a 4. rész, a 2. verstől ezt a pár verset, amit Péter felolvasott. Már sokan mi éljünk ebben a mai világban, és vannak lehetőségek nézni azt, hogy különböző szülők hogyan nevelnek a gyerekeket. Van olyan, amikor mi látjunk, hogy hogyan nevelnek a gyereket, és azt mondjuk, hogy az nem jó. De vannak olyan gyerekek, és esetleg van egy pár sérdelő itt, aki azt mondaná, hogy az lenne az igazi jó, ha én kérek bármit az én szüleimtől, csak egyszer kell kérni, és azt adnak, amit én kérem. Gondoljatok, hogy milyen nagyszerű lenni ezt. A gyerek azt mondja, hogy én ma reggel szeretnék tovább aludni, és nem akarok menni iskolába. És az édesanyja azt mondja, természetesen, amit akarsz, az a legjobb. Vagy ott vagyunk a városban, és pont ébéd előtt, de menjünk egy fagyizó előtt, és azt a gyerek azt mondja, hogy én kérek egy kis fagyit. Azért, jó, akkor egy gombóc kap, nem, én három gombóc kérek, akkor természetesen te kapsz három gombóc. A gyerek azt mondja, hogy az én telefonom már fél éves, és most kijött egy újabb. Én szeretnék kérni azt az újabb telefon, mert mindenki az osztályban van egy olyan. Természetesen. Én megveszem azt neked. Mit gondoltok? Ez jó lenne egy gyerek, hogy ha ő kér valamit a szülőtől, a szülő egyből adja azt. Az én lányom azt mondja, hogy igen. Jó, én ebben a kérdésben nem tudok együtt érteni vele. De milyen más, ha egy szülő azt mondja, jó, akarsz egy új telefon? Jó, van lehetőség dolgozni. És ha csinálsz ezt a munkát, esetleg más családban, egy családban különböző volt a munkák tudnunk adni, ha ezt csinálsz fél év keresztül, akkor fél év múlva kapsz a telefon. Nem egyból, hanem a gyerek kell dolgozni érte, hogy ő kapjon valamit. Az én meggyőződésem, hogy ez így van a mi kapcsolatunk Istennél is. Ebben az ige szakaszban azt mondja, amikor van szó az imádságról, hogy legyetek kitartóak. Olyan gyakran van az, hogy mi kérjünk valamit Istentől, és mi azt gondoljunk, és azt az elvárjuk, hogy Isten azonnal adjon azt, amit én kértem. És ha én nem kapom azt, akkor van valami probléma Istennel. Esetleg én azt mondom, akkor Isten nem igazán szeret engem, mert nem adja azt, amit én kértem. Vagy esetleg valaki oda jön hozzád, és azt mondja, hogy azért nem kaptad, mert kevés a hited. Vagy egy másik ember oda jön hozzád, és azért nem kaptad, mert van valami bűn az életedben. Tényleg lehetséges, hogy az a probléma, hogy kevés a hited. Lehetséges, hogy tényleg az a probléma, hogy van valami bűn az életedben. De én azt látom, hogy a legtöbb helyzetben az Isten fő kívánsága nem az, hogy te azonnal kapsz mindent, amit kívánsz. Isten fő célja nem az, hogy legyen kényelmes minden értelemben a te életed. Hanem az Isten fő célja, hogy ő akar formálni téged. Isten végzi egy munkát benned. Ő akar formálni a jellemedet. És az, hogy ő formálja téged, az nem történik egy másodperc alatt. Hanem hónapok, évek kell esetleg, hogy történik azt a változás valakiben. Amikor van az, hogy mi kitartóan imádkozunk, az nem jelenti, hogy Isten nem figyel. Az nem jelenti, hogy Isten nem hallja az imádságok. Hanem Isten látja, hogy mi a legjobb nekünk, és mikor kell adni azt. És ő az egyik részben ebben az imádságban, ő megnézi azt, hogy ez valóban fontos neked. Ha nincs kitartás az imádságunkban, akkor mi eloruljunk Istennek, hogy ez nem igazán fontos az én életemben. Mert ha igazán fontos, én kitartok abban. Minden ember életében, legalább az én tapasztalatom szerint, vannak időpontok, amikor mi kérdőjelezünk olyan alapvető dolgokat a mi hitünkben. Vannak olyan időpontok, amikor mi kérdőjelezünk azt, hogy miért imádkozom. Én nagyon régóta imádkoztam ezért vagy azért, és nem történt semmi. És akkor, amikor ez van a mi életünkben, hogy mi nem érzünk azt, hogy egy kicsit az van, hogy végül is miért imádkozom. Azért imádkozom, mert van egy krízis az életemben, vagy azért imádkozom, mert épp most van egy jó vágy bennem arra, hogy imádkozom. Vagy van olyan pillanatok az életedben, amikor egyáltalában nincs kedved imádkozni. De mégis imádkozom. Ez a kitartás az imádságban. Ez ugyanaz, mint bármelyik más terület az életedben, az ember érkezik egy olyan pontra. Esetleg az Oli tudna többet mondani erről, mint én, de a maraton futásban legalább én tudom azt, hogy az ember érkezik egy pontra, hogy úgy érzi, hogy ütközik egy falon. És úgy érzi, hogy a lábam nem tudok tovább emelni, ez már elég. És van sok ember, amikor érkeznek arra a pontra, hogy megállnak. És ha érkeznek arra a pontra a futásban, és megállnak, soha sem fognak befejezni a futást. De amikor az ember érkezik erre a pontra, ha ő tovább fut, akkor is, ha nagyon nehéz, akkor is, hogy egy pillanatra nem látja az értelmet, ha ő tovább fut, akkor valamikor, lehetséges 3 perc után, lehetséges 10 perc után, lehet 20 perc után, újból indul az, hogy igenis ezt tudok csinálni. És akkor újból jön egy lendület, és újból van azt a kedve, hogy befejezi azt a futást. Ugyanígy kell, hogy legyen a mi ima életünkben. Amikor jönnek azok a pillanatok, amikor mi úgy érezünk, hogy nem. Akkor van 2 lehetőség. Az egyik lehetőség az, hogy abba hagyjuk az imádság, és nem tovább próbáljunk építeni a mi kapcsolatunk Istennél, mert azban az imádság csak a plafontig megy. Vagy azt mondom, hogy nem értem, hogy miért van ez, de én fogok kitartani ebben. Ha kitartod az imádságban, akkor az a lelki szárazság, amit érzed, az el fog múlni. Ha imádkozol, ha kitarts az imádságban, az a lelki szárazság el fog múlni. Ha az ember abba hagyja az imádság, és nem tart ki abban, sokkal nagyobb a veszély. Isten azt várja tőlünk, különböző területekben az életünkben, de különösen az imádságban, hogy legyen kitartás, hogy nem adjunk fél az imádság. És idővel fogunk látni azt, hogy Isten, mi fogunk tapasztalni azt, hogy Isten közel hozunk. Kitartjunk az imádságban. A másik gondolat itt ebben az igében azt mondja, hogy legyetek éberek. Oda kell figyelni. Mi tudjunk azt, amikor az az utolsó estén, amikor Jézus imádkozott a tanítványaival, és azt mondta a tanítványok, hogy várjatok, és imádkozzatok. És a tanítványok mit csináltak? Aludtak. Nem maradtak éberek az imádságban. Az éberség az egyik az, hogy mi odafigyelünk. Hogy igenis van egy olyan odafigyelés Istenre. És van az, hogy nem csak figyeljünk Istenre, amikor imádkozunk, de figyeljünk arra, hogy Isten hogyan válaszol arra az imádságra. És amikor mi figyeljünk arra, hogy ő hogyan válaszol, mi azt fogunk látni bizonyos esetben, hogy ő nem úgy válaszol, ahogyan mi gondoltunk, de mégis Isten válaszol, és ahogyan Isten válaszol, az sok esetben sokkal jobb, mint mi tudtunk képzelni. Amikor Isten vár egy ima válaszol, azt nem jelenti, hogy feltétlenül ő tagadta azt, amit mi kértünk, hanem ő várja a megfelelő időt. Egy fiatal fiú ment egy lelkészhez, és azt mondta a lelkésznek, hogy én nem értem, hogy Isten miért nem ad nekem feleséget. Én olyan régóra imádkozom, hogy Isten adjon nekem egy feleséget. És a lelkész azt mond neki, hogy lehetséges, hogy csak türelmes kell lenni. De a fiú azt mondja, de én már éveken keresztül várok. Igen, de a lelkész azt mondja, igen, de még mindig csak 15 éves vagy. Nyilvánvaló abban a helyzetben, de van sok másban, ami nem annyira nyilvánvaló, hogy Istennek az ő szemszögéből van jó oka, hogy ő azt mondja, csak várni kell. Legyél ébren, legyél figyelmes abban az imádságban. A következő gondolat, amikor van szó az imádságról, ne szűnjetek meg halat adni. Már beszélgettünk erről egy pár héttel ezelőtt, hogy milyen fontos az a mi imádságunkban, hogy mi tudunk figyelni és észrevenni azokat a dolgokat, amiért tudunk halat adni. Milyen a mi szívünk? Mi tudunk minden helyzetben bízni az Úrban, mert az, hogy mi tudunk halat adni a helyzetben, az mutatja valamennyit a bízalom Istenben. Mindjárt fogom visszatérni ehhez, de amikor Péter börtön bekerült Filippiben, mi olvasunk abban a történetben, hogy éjfél tájban, amikor a Pál ott volt a börtönben, ők énekelték, és ők hálaadással fordultak az Úrhoz. Egy kicsit furcsa azt, hogy ő börtönben, és ő tud hálaadással fordulni az Úrhoz. A körülmények nem akadályozta azt, a békesség és azt a hálaadás, ami volt az ő szívében. És fontos, amikor mi leüljünk imádkozni, ne legyen az, hogy csak egy lista van, amit mi kérjünk, vagy követeljünk Istentől, hanem próbáljunk gondolkozni azon, hogy Isten mit adott nekem. Isten hogyan gondoskodik rólam. És észreveszünk azokat a dolgokat. Nemrég volt egy olyan helyzet az életemben, hogy valakinek adtam elég nagy segítséget. És miután adtam a segítséget, legközelebb, amikor beszéltem vele telefonon, nem mondta, hogy köszönöm szépen, hogy ezt csinálta, hanem egyből az volt a kérdés, hogy mikor fogsz csinálni ezt nekem. És egy nagyon furcsa érzés volt bennem, amikor az történt. Hogy itt van egy ember, aki nagyon sokat kapott, és nem az benne, hogy köszönöm, hanem az első dolog, amit mondott, az, hogy adjan még valamit. És ha ez furcsa nekem, mint ember, én csak próbálok képzelni, hogy Isten hogy áll vele. Amikor ő tesz dolgok értünk, és mi inkább csak oda menjünk, és mi kérjünk valami mást. Jézus ezt mondta, amikor meggyógyította a 10 lepras ember. És abból a 10 emberből egy ment vissza Jézushoz. És azt mondta neki, hogy köszönöm. És Jézus kérdése, hogy hol van a másik 9? Hol van a 9%? Az ember, aki visszament megköszönni, az, aki jót tett. Az imádságunkban arra kell figyelni, hogy legyen egy megfelelő egyensúly. És az az egyensúly ne legyen az, hogy a hálaadás itt van, és a kérés itt van, hanem ha bármi, akkor legyen fordítva. És legyen több a hálaadás az imádságban, mint a kérés. Az utolsó gondolat itt ebben az ige szakaszban az, hogy Paul konkrétan kért tőlük, hogy imádkozzatok értem. És amikor Paul kérte, hogy imádkozzatok értem, ő azt mondja, hogy imádkozok, hogy értem, hogy minél hatékonyabban tudok végezni a szolgálatomat. Hogy legyen azt a nyitott ajtót, hogy tudok hirdetni az igét. Ha te ott lettél volna a Paul helyzetében, és ott vagy a börtönben, és írsz egy levelet egy gyülekezetnek, és kérsz, hogy imádkoznak érted, mi lenne az első dolog a listán, amiért kell imádkozni? Imádkozzatok, hogy én tudném szabadulni a börtönből. Nem? Az nem lenne az első a listán? Az én listámon az biztos az lenne az első. Én akarok kikerülni ezek a körülményekből. De mi tudjunk azt, az, hogy a Paul ott volt a börtönben, állandóan volt egy börtönőr mellette. És lényegében naponta Paul tudta elmondani az evangéliumot egy börtönőrnek. Az, hogy ő volt a börtönben, nyitott előtte egy nagyszerű lehetőség az evangelizálásra. És olvasunk más helyen, hogy sokan ezek a börtönőrök között megtértek. A Pál értékrendje helyen volt. Ő azt látta, amikor ő kért imádságot, hogy nem a legfontosabb, hogy legyen kényelmes az ő élete, hanem a legfontosabb az ő életeben az volt, hogy én tudok végezni azt a szolgálatot, amit Isten adott nekem. Mi általában úgy imádkozunk, hogy Isten változtasd a körülményeket, Isten gyógyítsd meg engem, vagy gyógyítsd meg őt, vagy őt. És lehetséges, hogy inkább az imádságunk az kell lenni, hogy Isten ad nekünk az erőt. A te szent lelked által, hogy abban a helyzetben, azok a körülményekben én tudok maradni erős az én kapcsolatom veled. És én tudok bizonságot tenni rólad bármilyen helyzetben. Fontos, hogy az imádságunk legyen konkrét. Amikor Pál itt volt, ő konkrétan mondta nekik, hogy hogyan kell imádkozni. Hogy mi volt az a helyzet az ő életében. És egészen más, amikor mi azt imádkozunk, hogy Isten áld meg a keresényeket Afrikában. Persze, lehet ezt kérni Istentől. De mennyire más, ha mi tudunk konkrétan imádkozni egy-egy emberért. Tudjunk valamit az ő életében, és konkrétan kérjünk, és vigyünk azt az embert Isten elé. Egy-egy gyülekezeti tag, amikor mi beszéljünk vele az Isten tisztelet végén, ne beszéljünk az időjárásról, hanem fölteszünk a kérdést neki. Hogy a következő két hétben hogyan tudok imádkozni érted. Vagy fölírjunk a levező listára, hogy kedves testvérek, ez van most az életemben, kérem, imádkozzatok értem. És akkor konkrétan tudunk imádkozni egymásért. Ha nem osztjunk egymással az ima kéréseket, nem tudunk konkrétan imádkozni egymásért. De ha konkrétan imádkozunk egymásért, akkor lesz egyre több lehetőség a haladásra, amikor az egyik vagy az másik ember beszámol, hogy abban a helyzetben Isten hogyan gondoskodott róla. Legyen konkrét a mi imádságunk. És utána van egy folytatást a 5. és a 6. versben, amikor Pál nem az imádságról beszél, hanem a bizonságtétel. És amikor ő beszél a bizonságtétel, az első dolog, amit mond, az, hogy bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt. Az első dolog, amit ő mond a bizonságtételről, nem a beszédünkről, hanem a viselkedésünkről. Hogy mi hogyan viselkedünk egy-egy helyzetben. Tegnap este fél 9 körül érkeztem haza, és hogy végre hazamegyek, és lesz egy kis csönd itt. Vendégek voltak a házban, de az nem volt a probléma. Hanem az volt a probléma, hogy két ház arrébb törlünk, volt egy születésnapi buli. Kint a kertben. DJ-vel, zenevel. Én azt mondom, jó, mit tudok csinálni? Bárhova mentem a házunkban, mindegy, hogy becsuktam minden ablakot, úgy volt a zene, mintha a rádió szólt abban a szobában. És én azt mondom, jó, nincs semmi probléma. Biztos tudnak, hogy csak 10-ig lehet. A 10 óra jött és ment, és semmi változás nem volt. És akkor én kezdtem gondolkozni, akkor mi a megfelelő viselkedés ebben a helyzetben. Én azt mondom, hogy van sok tojás a hűtőszekrényben. Esetleg oda tudok menni a kerítés mellé, és kezdeni bedobni. Ha azt csináltam volna, nem hiszem, hogy az segített volna abban, hogy valamikor tudném mutatni nekik Jézust. Az volt a jó az én helyzetemben, hogy én nagyon fáradt voltam, és 10:30 tájban, annak ellenére, hogy nagyon hangos volt a zene, még mindig én elaludtam. Nem tudom, hogy meddig ment a zene, de nem csináltam olyasmit a viselkedésemmel, ami káros lett volna. Komolyan gondolkoztam, hogy oda megyek beszélni velük, de ha oda mentem volna, akkor nagyon óvatos kell lenni, hogy hogyan csinálom azt. És akkor itt jön a másik gondolat, itt, hogy a beszéd, a 6. vers, a beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Itt konkrétan folytatja a gondolatmenet, amikor van a kapcsolatunk a kívülállókkal. És azt mondja, hogy a mi beszédünk sóval legyen fűszerezve. A sónak van sok szerepe, de ebben az igében azt mondja, hogy sóval fűszerezve. Itt a gondolat, a só adja a jó íze az ételnek. Mi mindjárt tapasztaltunk, hogy mennyi, milyen rossz egy étel, amiben kellene só, és nincs só benne. És kóstoljunk azt, és egyből azt mondjuk, hogy valami hiányzik ebből. Ez nem az igazi, ez nem olyan jó. És ugyanez van a mi beszédünkkel, amikor mi beszéljünk egy hitetlen emberrel. Hogy ha mi úgy beszélünk, hogy az sóval fűszerezve. Az első Péter 3. rész a 15. és 16. versben azt olvasunk, hogy amikor mi bizonságot teszünk, mi szeliden és tisztelettudóan csináljunk azt. Milyen a mi beszédünk? Az olyan, mint egy jó falat, amikor az ember gondol arról, hogy mi hogyan beszéljünk vele. Meg vagyok győződve arról, a lényeg nem csak azt, amit mondjuk, hanem azt, hogy hogyan mondjunk el azt. És van egy megfelelő mód, és van egy nem megfelelő mód. Ha én oda mentem volna a szomszédhoz tegnap este, és az első szavam, amit mondok neki, egy erős kiabálás, az nem lett volna megfelelő. Az nem lett volna sóval fűszerezve, hanem egészen másképpen kell oda menni hozzá. és úgy kell közelíteni őt abban a helyzetben, hogy az a beszéd, ahogyan beszélek vele, az nem okoz egy nagyobb feszültséget a mi kapcsolatban, hanem az nyit egy lehetőség, hogy a jövőben tudunk tovább folytatni egy beszélgetést. Más helyen az Efézus 4. részben van sok szó a beszédről. És azt olvasunk, hogy mondjunk az igazságot szeretetben. És utána van szó az utolsó versben, ott az Efézus 4-ben. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. A mi viselkedésünk egy másik emberrel. Látszik bennünk az Isten kegyelmet? Látszik-e a gyengédség bennünk? Látszik-e a szeretet bennünk? Befejezem az 1. Korintus 13. részből a második vers. És ha profitálni is tudok, és minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Ha neked van a legjobb látásod, ha neked van a legjobb Biblia értelmezés egy igéről, ha neked van ez és ez és ez és ez, de ha nincs benned a szeretet, akkor az igé szerint semmi vagyunk. Vizsgálnunk kell az életünket, hogy mi hogyan képviseljünk Istent. Bennünk van az a gyengedség. Bennünk van az a kegyelem. Bennünk van-e az Isten szeretete? Ez az imádságom nekünk, hogy mi ilyen hívő emberek tudunk lenni, akik nem csak az igazságban helyesek vagyunk, hanem a szeretetben is. Imádkozunk. Édes Atyánk, milyen jó tudni azt, hogy mi bármikor, bármilyen helyzetben, bármilyen ügyben tudunk fordulni hozzád imádságban. És akkor is, ha nem tapasztaljunk azonnal egy választ tőled, mi tudhatunk azt, és mi tudunk biztos lenni abban, hogy te figyelsz ránk, hogy te hallod a mi imádságaink, és te a te bölcsességgel, a te szeretettel te fogsz válaszolni a megfelelő időben. Segíts minket látni azt, hogy milyen vagy, és hogy érdemes kitartóan keresni téged. És kérjünk, hogy taníts minket, hogy hogyan tudunk élni a világban. Nem a saját erőnkkel, hanem a Szent Lélek erejével. És kérjünk, segíts minket, hogy mi jó bizonságtevők tudunk lenni a világban és a gyülekezetben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.